Ingatlan üzlet. A Trend FM műsora lakásokról, irodákról, átlagos és különleges ingatlanokról. Ingatlan üzlet. A mikrofonnál Lakatos László.
Köszöntöm a hallgatókat! Egy ingatlanban rengeteg olyan probléma lehet, amely később akár az élhetőséget, akár a továbbértékesítést megakadályozhatja. Az egyik ilyen a nedvesedés vagy vizesedés, illetve az ennek nyomán megjelenő penészesedés. A következő percekben arról lesz szó, hogy hogyan lehet ezt megszüntetni. Kérem, tartsanak velem!
Tippek, trükkök, praktikus tanácsok!
És itt van velem a stúdióban Póc János, a Biodry ügyvezető tulajdonosa. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok! Köszöntöm a kedves hallgatókat!
Na hát akkor gyorsan beszéljünk is arról, még mielőtt itt így belecsapunk a közepébe, hogy önöket, vagy önt ezzel a rendszerrel ősszel keresik inkább, tavasszal keresik inkább, nyáron vagy télen, mikor van a szezonja a falvizesedés megszüntetésének, mert ugye szoktam hallani, hogy vannak bizonyos munkálatok, amelyekkel valamelyik évszakban inkább keresik a szakembereket.
Teljesen jogos a kérdés, ez elég gyakran felszokott merülni, de az az igazság, hogy azzal a típusú nedvesedéssel bármikor törődhetünk, amiről most beszélni fogunk. Gyakorlatilag abban az esetben, ha az épület alatt nincsen szigetelés, akkor szabad útja van a vízáramlásnak fölfelé a falakba, és ez teljesen független évszaktól, ez bármikor megjelenhet ez a probléma, és így az orvoslatot is meg tudjuk tenni bármikor.
Na jó, hát akkor beszéljünk erről a fajta vizesedésről, és akkor biztos van ennek valami szakmai neve, hogy mi ez a fajta vizesedés, ami a talajból szívódik föl a falakban egy rossz szigetelés, vagy annak a teljes hiánya miatt.
Így van. Kapillárisan emelkedő nedvességnek lehet ezt szakmai nyelven hívni. 35-40 évvel ezelőtt gyakorlatilag még nem volt szabványosítva a szigetelés a falak alatt, így az ennél régebbi épületek szinte mindegyik vizesedik. Azóta...
Bár egyébként akkor már sokan szigetelték a házakat, de hogy nem volt kötelező igazából.
Így van, nem volt szabványosítva, nem volt kötelező, viszont azt tapasztaljuk, hogy a 35-40 éve használt kátránypapíros vagy szurkos szigetelések már sajnos ugyanúgy lebomlottak, az épületeknek a mikromozgásai miatt összetöredeztek, és olyan, mintha nem lenne szigetelés az épületek alatt, ugyanúgy szívódik fölfelé a víz a földből.
Tehát akkor jól értem, ez a probléma nem csak a régi parasztházak nála, ahol egy tégla alapra van rátéve, aztán a tégla, és a szobákban tulajdonképpen homok van a parketta alatt, és ott sem nagyon láttam én szigetelést. Tehát igazából a mondjuk 40 évvel ezelőtt gondosan kátránypapírral leszigetelt házak ugyanolyan állapotban is lehetnek akár, mint ezek a régi házak?
Így van, gyakorlatilag az a probléma, hogy egyáltalán semmilyen szigetelést nem használtak a régi épületeknél, természetesen ezeknek az épületeknek a padlói is vizesednek, illetve ami meglepő, hogy nagyon sok épületnél még alapokat se raktak le, hanem például a vályogépületeket gyakorlatilag elkezdték rögtön egy kis gödörbe leásva a földre rakni, és innentől kezdve teljesen természetes, hogy megvan a víznek a szabad útja fölfelé.
Igen, azt láttam, a régi vályogépületeknek a tövét azt rendszeresen bevetették fűvel, mert hogy az ugye elszívja a nedvességet, de télen ez sem nagyon működik.
Így van, nagyon gyakran fűzfákat, illetve olyan vízparti növényeket ültettek az épületek mellé, amik valóban el tudják szívni a vizet. Egyébként sok ügyfelünk például erről panaszkodik, mondjuk a Balatonparton, hogy kivágták a közterületeken a fákat, és azóta sokkal jobban vízesednek az épületeik.
Na, de hát akkor erre van a megoldás, amivel ön foglalkozik. Honnan tudhatja a tulajdonos, hogy ezzel a problémával áll szembe? Hogy akár megtöredezett az ő egyébként nagyon szépen lealapozott és elméletileg szigetelt házában a kátránypapír, vagy pedig effektív nem tettek rá szigetelést.
Hát vannak tipikus tünetei annak, hogy az épületek vizesednek, például a köznyelben használt salétromosodás az tipikusan ennek a tünete, amikor azt látjuk, hogy akár a padló szintjétől fölfelé 10-20-30-40 centire, illetve meglepő, hogy a kapilláris nedvesedés akár 4 méter magasra is fölmegy, de gyakorlatilag áramlik fölfelé a víz, és egy bizonyos magasságban kicsapódik, itt ugye elpárolog a víz, lerakja a sókat, és ezek a sókiválások ezeken a pontokon jelennek meg. Tehát ezek a legjellemzőbb tünetek. Aztán nagyon jellemző tünet, hogy nagyon dohos és nehéz a levegőben ezekben az épületekben, magas a páratartalom, illetve nagyon gyakran megjelenik emiatt már a penész is. Ez is egy tipikus tünet ezeknél az épületeknél.
A penész viszont nagyon veszélyes. Tehát az aztán így van. Mindenféle egyéb egészségi problémát okozhat. Ezt megszüntetni mennyire bonyolult, vagy mennyire kell ehhez mondjuk bontani, átépíteni a házat, nem tudom én újra szigetelni. A rendszerről beszél itt a biodrály esetében.
Így van.
Ez a rendszer önmagában foglalja már egy ilyen háznak a szigetelését is, vagy itt egész másról van szó, mert ki kell űzni előbb a vizet a falból.
Így van. Gyakorlatilag ezt a rendszert, amivel mi dolgozunk, ezt nagyon gyakran utólagos vízszigetelésként szokták minősíteni, annak ellenére, hogy fizikai szigetelést mi nem rakunk a falak alá. Korábban voltak ezek a, hát ma már mondható, hogy barbár megoldások, hogy injektálták a falakat, a még rosszabb, amikor átvágják a falakat, és statikailag meggyengítik az épületeket, és lemezeket fűznek be alá, illetve sok esetben szárítóvakolatot is javasolnak, ami bizonyos esetekben lehet, hogy megoldja a problémát, de erőteljesebb vízesedés esetén nem. És ezeket a technológiákat váltja föl az a találmány, amit egy Daniele Tarabini nevű, olasz származású, de ma már Svájcban élő úriember talált ki, és gyakorlatilag egy fizikai elven működő módozatot alkalmazunk arra, hogy a falakat kiszárítsuk.
Tehát akkor nem kell bontani, vagy ez roncsol? Mert ugye olvastam valahol, hogy ez egy roncsolásmentes eljárás, akkor ez azt jelenti, hogy hozzá se kell, hát most idézőjelben hozzá se kell nyúlni, de hogy itt is injektálnak a falba valamilyen anyagot, vagy egyáltalán hogyan érik el azt, hogy utólagosan szigeteljen?
Valóban ez egy teljesen roncsolásmentes technológia. Az alapelvhez hozzátartozik az, hogy tudjuk, hogy mi miatt alakul ki a kapillárisan emelkedő nedvesség. Gyakorlatilag a Földnek van egy teljesen természetes mágneses átérsugárzása, ez a talaj szintje alatt feltölti a vízmolekulákat, töltéssel látja át, és a gravitációt legyőzve ezek a töltött vízmolekulák a falnak a kapilláris rendszerében sokkal hatékonyabban tudnak felemelkedni. Ezért van az, hogy nagyon magasra is fölmegy a víz a falakban. Na most a mi készülékünk az úgy működik, mint egy régi tévé vagy rádióantenna, anélkül, hogy elektromos áramra lenne kötve, képes adni-venni az elektromágneses sugárzásnak a hullámait. Gyakorlatilag a Földnek a teljesen természetes mágneses háttérsugárzását egy az egybe visszatükrözzük, és tudjuk a fizikából, hogyha visszatükrözzük azokat a hullámokat, amik jönnek a Földből, akkor gyakorlatilag ezek ki fogják oltani egymást. És ezáltal a töltőhatást, az elektromágneses mező töltőhatását megszüntetjük a Földben, a falak körül.
De akkor tulajdonképpen semmiféle szigetelésről nincs itt szó, csak a vizet elvezetik máshova?
Így van, ez egy mágneses hatás gyakorlatilag. Elvesszük a falaknak a töltöttségét, illetve a bennük lévő vízmolekulák töltöttségét, és ezáltal már nem fognak fölfelé kúszni a falban. Elindul lefelé az áramlásuk, a gravitáció gyakorlatilag visszahúzza, a maradék víz az kipárlog a falaknak a felületén, és innentől kezdve kiszáradnak a falak.
Na de mennyi ideig él ez? Mert hát azért a Földnek a mágnesességét azt nem lehet megszüntetni.
Ez így van. A készülék az természetesen fennmarad a falon, és amíg ez a készülék ott van a falon, addig
ja,
ez
hogy
a hatás...
akkor beépítenek egy ilyen készüléket a falba. Ez így kimaradt nekem az információból.
Így van. Konkrétan nem beépítjük a falba, hanem a falra felszerelünk egy konzolra egy relatív kicsi antennát, és ez az antenna fogja végezni a feladatát addig, amíg áll az épület.
Na de hány antenna kell, hány falra, tehát hogy egy falra egy antenna elég, gondolom, de ha minden fal vízesedik, akkor minden falra kell egy antenna, vagy hogyan kell ezt elképzelni?
Nagyon gyakran megkapom ezt a kérdést, úgyhogy teljesen jogos. A kisebbi készülék, amivel dolgozunk, 12 méteres hatósugárral bír, ami azt jelenti, hogy ha elképzeljük az épületnek az alaprajzát, akkor egy 24 méter átmérőjű körlapot ráhelyezünk, és amit lefed ez a körlap, az teljes mértékben ki fog száradni, abban az esetben, ha kapillárisan nedvesedik ez az épület. Nagyobbik készülék, az 25 méteres sugárban dolgozik, ami azt jelenti, hogy egy 50 méter átmérőjű körlap a hatósugara. Ezeket a nagyobb készülékeket már nagyobb középületek, nagyobb templomoknak a kiszárítására szoktuk használni.
És itt van az a kérdés, ami szerintem nagyon sok hallgatóban már most fölmerül. Megszüntetik a mágneses teret. Ugyanakkor én olvastam, hogy a mai embernek az egyik legnagyobb problémája, hogy nem alszik a földön. Nem éri a természetes mágneses sugárzás a földből, és egy csomó betegség például emiatt alakul ki, hogy túlságosan körbe vagyunk betonozva. Na most kérdezem én, egy olyan helyen, ahol működne egy természetes mágneses tér, azt most megszüntetik? Akkor innentől kezdve ez nem veszélyes az emberre? Csak kérdezem, mert ugye mindig szokták mondani, bármiféle készülék, ami kibocsát bármit, ami nem természetes, az ugye veszélyes lehet.
Itt kétféle dologról beszélhetünk. Az egyik, hogy gyakorlatilag mi nem szüntetjük meg teljes mértékben azt a mágneses teret, amit a Föld kibocsát, hanem azt a frekvenciáját küszöböljük ki, ami a vízmolekulákat tölti. Ez az egyik dolog. A másik dolog, hogy az emberek, amikor telepítenek valamilyen elektromos készüléket a lakóterükbe, gyakorlatilag egy plusz sugárzási forrást visznek be. Amikor telepítjük a biodráj készüléket, mi alacsony, illetve magas frekvenciájú sugárzást is mérünk, mert hogy ez befolyásolni fogja majd az elektromágneses terünket.
És tehát akkor a készülékeink nem úgy fognak működni, mondjuk a telefonok, vagy esetleg, ha még van valakinek ilyen szabadon fogható földi sugárzású adást vevő antennája, azt is zavarja ez a készülék?
A mi készülékünk az semmit nem fog zavarni, mert gyakorlatilag mi a teljesen természetes mágneses háttérsugárzást fogjuk visszatükrözni. Tehát gyakorlatilag semmi plusz sugárzást nem viszünk be a térbe, amire az előbb szerettem volna utalni, hogy például egy wifi jeladó, amit beszerelnek az épületbe, az nagyon erős sugárzást bocsát ki. Nagyon sokszor tapasztaljuk, hogy az emberek a hálószobájukba teszik például ezt a wifi jeladót, és csodálkoznak rajta, hogy nem tudnak nyugodtan aludni. Gyakorlatilag mi a készülékünkkel, amiatt, hogy elektromosságra sincsen szükség a készülékünk használatakor, gyakorlatilag semmilyen plusz sugárzást nem viszünk be a térbe. Csak azzal a teljesen természetes háttérsugárzással dolgozunk, ami ott van egyébként is természetes módon.
Tehát akkor megnyugtat minket, hogy a vízesedés megszüntetésével együtt nem kapunk a nyakunkba egy másik problémát.
Így van, egyébként az előbb utaltam rá, hogy alacsony, illetve magas frekvenciás sugárzásmérővel is dolgozunk a helyszínen. Meg tudjuk azt mutatni, hogy a telefonunk mellé, vagy a wifi jeladó mellé, ha oda tesszük a sugárzásmérőinket, akkor gyakorlatilag kiakadnak és visítanak, mint a tévéből ismert sugárzásmérők egyébként. Viszont ha a mi készülékünk mellé tesszük ezeket a mérőeszközöket, nulla értéket mutatnak, tehát tudjuk bizonyítani azt, hogy semmilyen plusz sugárzást nem viszünk be a térbe.
Na jó, hát akkor térjünk vissza magára a vízesedés megszüntetésére, illetve hogy mi mindent tud ez a készülék. Felszerelték. Mikortól látszanak ennek a nyomai? Tehát mennyire csodaszer ez, mennyire egy csapásra szűnik meg a vízesedés?
Ami egy nagyon izgalmas kérdés, az az, hogy nálunk minden mérhető. Tehát mi semmi olyat nem ígérünk, amit utána mérőeszközökkel nem tudunk bizonyítani. Tudjuk a falnak a töltöttségét mérni. Ugye mi azt mondjuk, hogy elvesszük a vízmolekulák töltöttségét a falban, ez mérhető egy potenciométerrel. Gyakorlatilag, amikor föltelepítjük a készüléket, akkor előtte is mérjük a falnak a töltését, és utána is mérjük a falnak a töltését, és a kettő között óriási különbség lesz. Gyakorlatilag 3 óra eltéréssel, tehát a telepítéstől számított 3 órával később, hogyha mérjük a falnak a töltését, akkor negyedére, tizedére akár lemegy a töltöttsége a falnak.
Tehát akkor néhány nap alatt gyakorlatilag kiszállítható egy nedves fal?
Valójában egy nap alatt elvesszük a falnak a teljes töltöttségét, és megállítjuk a víznek a fölfelé áramlását. Viszont a fal természetes száradásához ezért ennél jóval több időre van szükség. A leggyorsabban kiszárított épületek, amikkel dolgoztunk, 1 év alatt száradtak ki, nagyságrendileg. Másfél-két év azért kell egy átlagos családi háznak a kiszárításához, viszont maximum 3 év alatt minden épületet kiszárítottunk eddig, itt a nagy templomokra, nagy középületekre is lehet gondolni ebben az esetben.
Most ilyenkor szükség van plusz fűtésre, vagy egyéb olyan technológiára, amivel meg lehet ezt gyorsítani, vagy ezeket nem lehet igazán meggyorsítani, csak esetleg a falat lehet megrepeszteni vele, vagy olyan problémákat, mert ugye a salétrom is akkor kezd el feljönni, amikor szárad.
Abszolút így van. van, hiszen akkor elkezd a falból párlogni a víz, és akkor csapódnak ki a sók. A sók ilyenkor nagyjából 12-szeresükre duzzadnak föl, és ez okozza ezt a lefeszítő hatást, ami miatt a vakolat, illetve a festék fölhólyagosodik a falakon.
Tehát akkor ilyenkor nincs erre a plusz szárításra szükség, mert hogy igazából akkor megőrizhető akár a fal is, de mondjuk érdemes megőrizni azt a vakolatot, ami évekig akár már dohosodott is?
Ez megint egy nagyon jó kérdés. Mi, amikor telepítjük a készüléket, mindig szoktuk javasolni az ügyfeleinknek, hogy a vakolatot azt minél hamarabb távolítsák el. Nem feltétel az eredményességünknek, hogy azonnal leverjék a vakolatot, viszont ezek a vakolatok nagyon nagy mennyiségű sóval vannak telítve. És ilyen esetben az úgynevezett higroszkópos nedvesség jelensége is megjelenik, amikor telítve vannak sóval a falak. Ha belegondolunk, egy pohár sót, ha kirakunk a konyhapultra, akkor az egy idő után magába szívja a vizet, és ilyen vizenyős hatása lesz. Ugyanez jelentkezik a falaknál is. A falban lévő nagy mennyiségű só az a nedvesség tartalmát a levegőnek elkezdi magába szívni, és utána elkezdi kiengedni ezt. És gyakorlatilag ez a pulzálás, ez újra kihozza a nagy mennyiségű sót a falból. Ezért javasoljuk, hogy verjük le a vakolatot, és a nagy mennyiségű sót azt távolítsuk el onnan.
Ehhez a biodry rendszerhez kell-e bármilyen építési engedély, vagy bármilyen telepítési engedélyt kérni, vagy igazából bárhova föltehető és bármeddig használható?
A műemlékvédelmi szakemberek pont emiatt szeretnek minket nagyon, hogy míg például egy injektálásnál nagyon komoly építészeti terveket, injektálási tervet kell benyújtani, gyakorlatilag fizikai beavatkozás hiányában nálunk erre igazából nincsen szükség. Az egyetlen fizikai beavatkozás, amit mi ilyenkor megteszünk, hogy 10 mm átmérőjű fúrószárakkal 5-10 centi mélységből veszünk pormintákat, és mi ezeknek a pormintáknak a kielemzésével dolgozunk, mondjuk meg azt, hogy a falnak aktuálisan mennyi a víztartalma.
Egyébként menet közben igényel bármilyen karbantartást a készülék?
Ebben a készülékben gyakorlatilag egy speciálisan hangolt statikus antenna van, ami azt jelenti, hogy nincsen benne elektromos alkatrész, és nincsen benne mechanikus alkatrész, tehát gyakorlatilag nincs, ami el tudna romlani benne. Innentől kezdve ez egy örök életű és gyakorlatilag karbantartásmentes eszköz.
Említette a templomokat és a különböző ilyen közintézményeket, ahol a problémát okozott a vízesedés. Van-e olyan kedvenc épülete, ahol megszüntették a vízesedést?
Gyakorlatilag ez a technológia, ez 4 éve került Magyarországra. Először egy Erdélyből származó úriember honosította meg itt Magyarországon ezt a technológiát. Mi 1,5 éve kezdtünk el dolgozni vele, gyakorlatilag megvásároltuk a kizárólagossági kereskedelmi jogokat itt Magyarországon. Így jó néhány épület még az előző vállalkozóhoz kötődik. Itt nyilván vannak nagyon szép épületek, több református templom is van, ami gyakorlatilag már nagyon szépen kiszáradt ezzel a technológiával, gyakorlatilag ezek a kedvenceim közé tartoznak, de telepítettünk például az Ícsi Kiskastélyba is már ilyen biodrágykészüléket, ahol az első 1,5 éves méréseken túl vagyunk, és nagyon szép eredményeket értünk már a 1,5 év alatt is, illetve nem egészen 1,5 éve telepítettünk a keszthelyi Festetics kastélyba ilyen biodrágykészüléket, hamarosan megtörténnek az első 1,5 éves mérések ott is. Azt gondolom, hogy ennél impozánsabb referencia munka nem is szükséges.
Nagyon köszönöm Póczi Jánosnak, a Biodry ügyvezető tulajdonosának, hogy vendégünk volt, és egy kicsit beavatott minket ebbe a technológiába. Köszönöm, hogy itt volt, tegyen máskor is.
Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Ingatlan üzlet.
Kedves hallgatók, ennyi fért a mai műsorba, köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ingatlan üzlettel legközelebb, 1 hét múlva ugyanitt, ugyanebben az időpontban jelentkezem ismét. Kérem, tartsanak velem akkor is, illetve addig is hallgassák rádiónkat. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Lakatos László.
Ingatlan üzlet. Az adás újrahallgatható a www.trendfm.hu-n.